társai voltak, alapítói, akik nélkül a Kapolcs soha nem lett volna az, ami. A vonalban természetesen Másta István, szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntelek, és a civil rádió hallgatóit is. A 35. alkalom, tehát nem 35 éves, ennyit javítanék, mert 7 év kimaradt egyébként, amikor feladtuk, leálltunk. Épp abban a korszakban, ez az 2008-as év, amikor már nem volt elég pénzünk, és csináltunk egy ilyen kis csökkentett kapocsi művészeti napokat, és 2009-ben pedig teljesen leálltunk, viszont 2010-ben a halódó koraiból föltámasztottuk a fesztivált, átalakítottam a struktúrát, átalakítottam a szerkezetet, lecsökkentettük a faluk számát, tehát így lett a 35. alkalom. A hőkorszak pedig, ha a hallgató el tudja képzelni, a H betű egyébként zárójelben van, tehát ha akarom őskorszak, ha akarom őskorszak, amely a kezdetek kezdetéről szól, és az ifjú éveit próbálja valamilyen módon megjeleníteni az egykori kapolcsi művészeti napoknak, ami 89-ben született, és miután több település is jelentkezett, és tagja lett, Vigánt Petent, Talján Dörögd, Homostorapáti, akkor 95-ben a kocsmába, Cili néni kocsmájába Kapocson elneveztem művészetek völgyének, és azóta is töretlen karriert fut le a művészetek völgye, mint Magyarország egyik legnagyobb összművészeti fesztiválja.
Idén is most itt van a Kapolcs, tehát, hogy nekem is készül a fél családom lemenni Kapolcsra, és ez töretlen, tehát, hogy azt látom, hogy nálunk is a családban, amint az újabb generációk abba a korba érnek, ők elindulnak Kapolcsra, tizenvalahány éves korukba, 15, 14, 16, attól függ, és hát aztán ott ragadnak. Tehát úgy tűnik, hogy ez ilyen családi tradícióvá válik nagyon sokaknál, mint ahogy nálunk is.
Ez az önálló arculatú fesztiválokat, köztük ezt is, ugye többféle tényező segíti. Hát először is maguk az emberek, akikkel kezdtük annak idején, mert a kapocsi lakosok nélkül nem lett volna ez a fesztivál, és nem is tudott volna fennmaradni. Tehát nekem mindig a legfontosabb volt a kapocsi lakosok, a stáb lelkesedése nélkül se, és hát természetesen a művészek, akik az első 4-5 évben ingyen jöttek, cost kvártéért, és utána is csak fél gázsért jöttek le, és természetesen nagyon furcsa, de a média is nagyon mellettünk volt, hál' az Istennek, miközben a kommunikáció az sehol nem volt, csak annyit egy nagyon rövid történet, hogy nem volt telefon a faluba, tehát mi Ulára jártunk át, egy ilyen tantuszos készülékről szerveztük az első, második, harmadik kapocsi napokat. Tehát a kommunikáció nagyon megváltozott, és természetesen a közönség. Ez nem egy zárt tér, tehát a domborzat, a fekvése a falunak, és azok a különleges játszóhelyek, amiket az első évtizedben felfedeztünk, amire azt mondtuk, hogy itt van egy útkereszteződés, és itt is csináltunk színházat, vagy itt van egy istálló, akkor itt játsszuk el a Goldoni Kiodzsai Csetepatét az akkori új színász kiváló társulatával. Ezek mind teljesen szürreális események voltak. Tehát egy istállóban hogy jön egy színház? Vagy egy baktárba egy szimfonikus zenekar. Ez a hőskorszak. Ez a hőskorszak. Most ezt próbáljuk megjeleníteni, hát persze nagyon-nagyon kis formában, azoknak a tiszteletére, akik már nincsenek közöttünk. Tehát akikkel a kapolcsiakkal kezdtük, sajnos már 80%-a nincs közöttünk. És a művészek közül is a Cseh Tamás, aki végig itt volt velünk, azok az alkotó társak, vagy műszaki emberek, vagy színpadmester, meg egyebek fővilágosító, nincsenek közöttünk, tehát az ő tiszteletére is, és legfőképp Gakko Balázs, aki tettes társam volt, és az ő valahai növendékei, az ő emlékére mindenféle Rabah felolvasástól kezdve József Attilán keresztül, az ő performanceiből is mutatnak be. Hát hisz a Balázs volt heged is a háztetőn, felült az egyik háztetőre, akkor volt Nyári Mikulás, volt Falurossza, tehát egy ilyen különleges, extravagáns színész volt, miközben rengeteg ötletet sikerült megvalósítani. Aztán a Mandál kvártettel, historikus zenét játszó kvártettel eljátszok itt a katolikus templomba azt a műsorunkat, amelyet legelőször, tehát 1989-ben, mint első koncert a katolikus templomba, eljátszottunk. De ez se ilyen egyszerű, mert ehhez hívtunk olyan fiatalokat, 12 éves, 13 éves fiatalokat, akik zenei versenyeket nyertek, blokkflőttel, meg kis konzort, és a Mandel Quartettel együtt játszhatnak, illetve önállóan is bemutatkozhatnak. Na most számtalan ilyen esemény lesz, lesz tanúasztal, tematikus, tehát minden nap jönnek a régi, például a régi polgármesterek, az akkori fiatal kapolcsiak, akik most már öregszenek, de jönnek művészek is, akik annak idején több évig itt voltak, és olyan fesztiválok vezetői, akiket a völgy inspirált, tehát a művészetek völgye inspirált, ilyen például a Hétrétország, ilyen például az Ördögkatlan, vagy akár Gyergyóban az egy fest című fesztivál.
És hát amit én még néztem, hogy lesz negyedik Márvány Gyula sakkverseny.
Igen, Márvány Gyula kedves barátom, és ha nem titkot árulok el, de az, hogy mi itt vagyunk a feleségemmel Kapolcson, az neki is köszönhető. Az első ember volt ő, és a felesége, akit itt megszólítottunk a falu között, nincs eladó malom. És akkor ez a víz- és gázvezeték szerelő, mint végül kiderült, elkezdett nekem víjon verseket szavalni falugi fordításba, és akkor nem tudtam, de most azt illene mondani, hogy én azt érzékeltem, hogy valami különleges helyen vagyok, és kiválóan sakkozott, a kocsmában mindig rendeztünk sakkversenyeket, és most az ő tiszteletére, a Márvány Gyula víz- és gázvezeték szerelő tiszteletére, sajnos már nincs közöttünk, csináljuk a sakkversenyt. Mindet mögött történet folyamatok vannak, legendák vannak, amelyek már az időközben valamelyik eltorzult, és pont az ellenkezőjét jelenti a legenda, vagy a mondani valója, de az tény, hogy egy mesés helyen vagyunk.
És hát ugye most már elindult az idei Kapolcs, úgyhogy irány a művészetek völgye, és akkor egy kicsit részesei lehetünk annak is, hogy milyen volt a hőskorszak, vagy az őskorszak, kinek melyik tetszik jobban, és azt gondolom, hogy a 35. alkalommal megrendezett Kapolcs pontosan ugyanolyan emlékezetes marad annak, aki már sokat szól, vagy aki először életében már dolgozik meg ebben. Úgyhogy én köszönöm szépen Márta Istvánnak, a Kapolcsi Művészetek Völgye alapítójának, és nagyon sokáig szervezőjének, hogy létrehozta a Kapolcsot, és kívánok remek 35. alkalmat.
Köszönöm szépen!
lesz másik nap. Az embernek szava sincs, csak megy az idő, s odaér. És azt mondod majd, az nem baj, hogy nyoma sincs, ez jó kis nap volt valamiért.
Június végén elfogadták az új média törvényt, illetve úgy tűnik, hogy ez legalábbis a kormány állítása szerint ez egy ideiglenes média törvény, amelyben az is benne van, hogy létre fogják hozni a sajtóalapot, ami egy olyan elkülönített pénzalap, amelynek feladata a független médium tart a szolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok készítésének és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatása, tehát gyakorlatilag a független médiumoknak a támogatása, és gyakorlatilag ennek a sajtó alapnak a létrehozása, ez egy újfajta finanszírozást is jelenthet a magyar média világban. De hogy ez pontosan hogy kellene, hogy megvalósuljon? Az egyelőre ideiglenes média törvényben mik azok a buktatók, amik esetleg nem vették figyelembe azt az összes szempontot, amit ilyenkor figyelembe kell venni? Hát erről fogom kérdezni Cseh Gabriella média jogászt, aki egyébként mesterséges intelligencia szakjogász is, hogy mi az, amire nagyon oda kell figyelni akkor, amikor a sajtóalapot létrehozzák. Szeretettel köszöntelek.
Szervusz, köszönöm a meghívást. Hát nagyon komplex kérdést tettél föl. Úgy gondolom, hogy mindenek előtt, ugye, ha már létrejött ez a sajtóalap, mert azért van ennek a létjogosultságáról is egy élénk társadalmi vita, ami zajlik a sajtóba, akkor elsősorban arra kell koncentrálni, hogy a sajtóalap szervezete, vagy ha úgy tetszik, szervezetrendszere megfelelő garanciális működési szabályokkal legyen körülbástyázva. Így összefoglalóan. Nagyon sok kérdés felmerül természetesen egy olyan intézménynél, ami teljesen új. Bár maga a logika már létezett korábban is, ezt úgy hívták, hogy műsorszolgáltatási alap. Ami számomra talán problémás lehet a mostani szabályozásban, az az, hogy tulajdonképpen a sajtóalap a média tanács, az NMHH média tanácsának az égisze alatt működik, a média tanács nevezi ki a vezetőit, a média tanács állapítja meg a támogatási politikáját ennek a sajtóalapnak, és emellett a támogatási döntéseket is a média tanács hozza. Tehát, hogy ez a koncentrált szervezeti működés, ez úgy gondolom, hogy ez talán reformra szorulhat.
Ugye gyakorlatilag itt azt látjuk, hogy maga ez a szervezet is egy teljes átalakuláson megy keresztül. A média tanács alá tartozik, hogy mondod, a sajtóalap, de a média tanácsban ugye most az elfogadott média törvény szerint leginkább a politika képviselői ülnek, tehát az állami politika,
és hogy ellenzék, és egy szakértő. A korábbi rendszerben is a politikai logika érvényesült a média tanács összetételénél, és ugye ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag a kormánypártnak a kultúrpolitikai vagy sajtópolitikai akarata érvényesült a támogatásoknál. És ugye most egy paritásos helyzet van, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan arányban jelöl az ellenzéki oldal és a kormány oldal is jelölteket a médiatanácsba, de ebben a koncentrált szervezetrendszerben, amiben a sajtó alap fog működni a jelenlegi szabályozás szerint, szerintem szintén minden esetre felveti a politikai logikának az érvényesülését, a támogatásoknál, hiszen semmi nem akadályozza meg a médiatanácsot abba, hogy meghatározott kultúrpolitikai vagy nyilvánosságpolitikai megfontolásokból, helyezzen hangsúlyokat az egyes támogatásokra, vagy a támogatási elvekre, azok kimondásánál. Tehát, hogy ez a rendszerben egy fennálló veszély.
Hát igen, mert nyilván ugye akkor, amikor a szakmának pontosan ugyanúgy egy szavazata van, mint mondjuk a többi politikai szervezet képviselőjének, akkor nehezen lehet szakmai érdekeket érvényesíteni, hogyha például valami olyan típusú vita van, ami a szakma és a politika nem egyezésével kapcsolatos, úgyhogy úgy tűnik, hogy ez egy olyan probléma, ami így a sajtó alapszakmaiságát azért elég tisztességesen megkérdőjelezi, főként, hogy ugye gyakorlatilag a médiatanács elnöke, a sajtóalap elnökének a főnöke?
A sajtóalap kinevezi a sajtóalap vezetőit, az igazgató helyetteseket, nem feltétlenül árnyalja túlságosan a képet, hogy a sajtóalap igazgatója teszi a javaslatot az igazgató helyettesekre. Tehát igen, még akkor is, hogyha szakmai kuratóriumok állnak fel a médiatanács szervezetén belül, ez a veszély nem zárható ki. Egyébként hát azt szoktam mondani, hogy ha szervezeteket angyalok vezetnék, vagy hogyha a döntéshozók angyalok lennének, akkor valóban nem lenne szükségünk fékek és garanciák kiépítésére egy ilyen intézményrendszerben. És hogy egy kicsit filozófikus legyek, itt tulajdonképpen nem is annyira, legalábbis számomra nem is annyira pénzről van szó, mint inkább hatalomról, mert hogyha belegondolunk, a döntéshozók, a sajtó alatt döntéshozói a magyar nyilvánosság szerkezetéről döntenek, és ez hatalom. Tehát befolyásolják azt, hogy mi jelenhet meg a nyilvánosság palettáján.
Meg hát ugye maga a meghatározás, és ugye, hogy itt gyakorlatilag ez nem egy általános finanszírozás, hanem a közérdekű érdekek védelme és támogatása, amik piaci viszonyok között nem tudnak fennmaradni. Uh-huh. A média pluralizmus,
ugye a jelenlegi törvényi előírások szerint egyébként a média szervezeteket is, tehát a rádiókat, tévéket, helyi lapokat is lehet támogatni, méghozzá általános működési támogatást nyújtani. Emellett nyilván média tartalmakat is. Én úgy gondolom, hogy talán egészségesebb lenne, hogyha egészen kivételes lenne annak a lehetősége, hogy média szervezeteket, cégeket, a média alap, vagy médiumokat működtető alapítványokat támogasson, sokkal inkább tartalmi, tehát média projekteket lenne érdemes talán inkább támogatni, oknyomozó újságírást, kisebbségi média projekteket, helyi, civil témákról szóló újságírás például, ezek csak példák.
Igen, igazából azért van a kérdésem, hogy milyen jogi garanciák vannak arra, hogy ki fogja meghatározni azt, hogy most mi a független újságírás, mi a közérdek védelme, ugye mondtuk ezt, amit te is felsoroltál, tehát mitől lesz így átlátható, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy ki fogja meghatározni, hogy megfelele ennek a kategóriának mondjuk egy projekt, vagy egy médium, vagy sem?
Hát ugye a jelenlegi rendszerben legvégső soron a médiatanács fogja meghatározni. Hát persze az ördög a részletekben rejlik, és hogy lehetne ezt ebben a rendszerben is jól csinálni, de én erősen úgy az irányban gondolkodnék, hogy szervezzük ki a sajtóalapot a médiatanács égisze alól, legyen egy teljesen független, önálló, nem csak önálló pénzalap, elkülönült pénzalap, hanem minden tekintetben legyen független. Úgy gondolom, hogy esetleg a médiatanácsnak lehetne egyfajta törvényességi felügyeleti jogot adni. Ez egy kicsit bonyolult hangzó jogi terminusnak hangzik, itt csak az a lényeg, hogy mondjuk legyen ellenőrzési joga azzal kapcsolatban, hogy az adott pályázati eljárások szabályszerűen zajlottak-e, hogy a dedikált pénzeket szabályszerűen költötte el, vagy azokról szabályszerűen hozott-e döntést a sajtóalap, de úgy gondolom, hogy a lehető legfüggetlenebbnek kell lennie.
Ugye, de azt javaslod, hogy valójában az lenne a helyes, hogyha mondjuk a médiatanácsot, illetve a szakmai testületeket, ezeket külön választanák, illetve van. Szétválasztanánk azokat a funkciókat, amikkel ez a két testület rendelkezik.
Így van, és hogy vannak arra nagyon klassz jó gyakorlatok, akár az Európai Unió tagállamai gyakorlatát, hogyha nézzük, hogy hogyan lehet kiépíteni azokat a garanciákat, ami megalapozza a működéssel kapcsolatos közbizalmat. Tehát, hogy ugye egyrészt a nyilvánosság az, hogy minden döntése ki legyen téve a honlapra, hogy a döntéseket indokolni kell, az, hogy a döntésekkel szemben lehessen, akár én azt is merészelem állítani, hogy akár bírósági jogorvoslat is legyen. Itt természetesen nem arra gondolok, hogy a bíróság döntse el azt, hogy egy tartalmilag, hogy egy adott támogatási projekt az rendben van-e vagy sem, hanem inkább az, hogy betartották-e az eljárási szabályokat és az egyéb előírásokat. Tehát, hogy ezen kívül nagyon világos támogatási célokat kell megfogalmazni. Tehát minél világosabb, minél objektívebb, minél konkrétabbak a célok és az azokhoz rendelt részletszabályok, annál inkább megalapozódik a működéssel kapcsolatos társadalmi bizalom. Szakmatársadalmi bizalom, így mondanám.
Ugye te is írod, hogy tulajdonképpen nincs olyan, hogy egységes újságíró szakma, vagy egységes médiumok Magyarországon, mert nyilván nagyon sokféle és sokszínű. És ugye pont ennek kapcsán is felvetődött az, hogy egyáltalán szükség van-e arra, hogy létrejöjjön, mert hogy gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, hogy létrejön a sajtóalap, akkor azt lehet mondani, hogy hát oké, megvan oldva most már a médiumok és a sajtó finanszírozása, de most látjuk azt, hogy az Orbán kormánynak köszönhetően, mondja ezt Stumpf András, gyakorlatilag kialakult egy valóban független média, mert az olvasók azt támogatják, illetve a hallgatók azt támogatják, akit támogatni szeretnének, és ezzel tulajdonképpen a függés, ami egy anyagi függés, és főleg egy kétharmadnál, ugye itt a politikai függéstől lehet félni, gyakorlatilag megszűnik. Hogyha létrejön ez az új rendszer, és számítani lehet a sajtóalapra, akkor a támogatók talán nem fognak támogatni, illetve ezzel megszűnhet a független újságírás, amit most sikerült elérni. Te mit gondolsz erről?
Hát több részre bontanám ezt a kérdést. Először is szerintem egy nagyon értékes és gondolatébresztő hozzászólása ez Stumpf Andrásnak, mert hiszen a független sajtónak az egyik legfontosabb legitimációs alapja, az ugye az előfizetés, az olvasói, nézői előfizetés, vagy az jelenlegi rendszerben az 1%-os támogatás. Én nálam ez úgy merül fel, hogy a demokratikus nyilvánosságot lehet-e finanszírozni piaci alapon, pusztán piaci alapon. És emellett pedig azt is állítom, hogy szerintem a közérdekű cikkeknek, sajtótartalmaknak az értéke, az a piaci értéke az nem feltétlenül egyezik meg a társadalmi értékével. Tehát itt valójában bennem úgy merül fel a kérdés, hogy a sajtót csak a piac, tehát csak az olvasók finanszírozzák, csak az állam finanszírozza, vagy pedig legyen egy vegyes finanszírozás. Tehát, hogy nem gondolom, hogy például a Stumpf András úgy gondolja, hogy ami szerintem egy nagyon jó ötlet, hogy lehessen, hogy vezessük be az 1%-os dedikált média támogatást. Tehát úgy gondolom, hogy a sajtóalap léte, és mondjuk egy 1%-os média támogatás, ugye SZIA hozzájárulás, szerintem nagyon szépen ki tudnák egymást egészíteni. Tehát, hogy én gondolkodásom szerint nem a sajtóalap létét kérdőjelezi meg, hanem egyszerűen azt mondom, hogy szerintem sajtóalapnak elsősorban médiatartalmakat kell finanszíroznia, és akkor itt meg is oldódik ez a dilemma, hogy ugye nem médiaszervezeteket támogatunk csak egészen kivételes esetben, hanem koncentrálunk olyan médiatámogatásokra, amelyek segítik azt, hogy a demokratikus nyilvánosság minél tartalmasabb legyen, és minél inkluzívabb, minél befogadóbb, minél több minden legyen a nyilvánosság asztalán.
Ugye most már a törvényben benne van az, hogy létre kell hozni a sajtóalapot, nyilván ez létre is fog jönni. Mik azok az intézményi garanciák, amiket tartalmaznia kéne majd annak a törvénynek, ami majd ezt az alapot így fogja működtetni, hogy ez valóban azt a célt tudja szolgálni, és ez egy szakmai szempontok, illetve a köz szempontjait figyelembe véve tudja a feladatát ellátni?
Ugye részben van egy ilyen jogtechnikai szempont is, hogy valamit törvényben kell szabályozni, ugye azok nagyjából azok a témák, amiket a jelenlegi törvény is tartalmaz, hogy megállapítja azt, hogy ez egy milyen típusú szervezet, megállapítja az irányítási struktúrát, és még előbb kellett volna mondanom a feladatokat, tehát a dedikált célokat. Ezen belül pedig ki kell alakítani, ahogy az előbb is mondtam, különböző működési garanciákat. Ugye egyrészt nálam, és most ismételni fogom egy kicsit magam, fontos lenne a függetlenség. Tehát, hogy a támogatási döntéseket tényleg egy független szakmai testület hozza meg, távol a politikai befolyástól. Ez nagyon fontos garancia. A másik szerintem, amit szintén említettem már, azok a világos törvényi célok. És tehát, hogy annak a pontos meghatározása, hogy milyen közérdekű célokat szolgálnak a támogatások, vagy egy adott támogatás, vagy egy támogatási téma. Ez nem feltétlenül törvénybe való, ezt lehet alacsonyabb szinten is szabályozni. Ezen kívül ugye nagyon fontos, ezt is talán érintettük, hogy a támogatási döntésekben mindenképpen szakmai, civil szereplők vegyenek részt, de hogy fontos, hogy az összetételük kiegyensúlyozott legyen. Tehát tudjuk, hogy nincsen egységes médiaszakma, hiszen más érdekei vannak mondjuk egy országos hírportálnak, egy helyi lapnak, egy civil rádiónak, de hogy mindenki képviselve legyen a döntéshozó grémiumokban, ez is nagyon fontos. Ugye említettem azt, hogy a nyilvánosságot, meg az átláthatóságot, ugye legyenek nyilvánosak a pályázati kiírások, átláthatók legyenek a szempontok, amik alapján elbírálják a pályázatokat. A döntéseket indokolni kell, megint ismétlem magam. Ugye említettem a jogorvoslatot, ezen kívül még van egy érdekes kérdés, amire nem nagyon tértünk ki, az pedig a platform semlegesség elve. Szerintem ennek is érvényesülnie kell. Ezen azt értem, hogy minden médiatípus és platform azonos eséllyel pályázhasson tartalmakra, értékes közszolgálati jellegű tartalmakra, függetlenül attól, hogy milyen technológiával működik. Szerintem ez is nagyon fontos. És igen, hogy ezt is említettem talán, de nem baj, hogyha most itt a kis listámba veszem, hogy ne elsősorban médiaszervezeteket, bár még ezt mondjuk annyira kategorikusan nem zárnám ki, hanem közérdekű újságírás támogasson egy ilyen sajtóalap.
Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a valóság, és hogy a sajtóalap az pontosan hogy fog működni, és mi fog beletartozni, nyilván akkor is visszatérünk. Az biztos, hogy most nagyon sokan gondolják végig, hogy mi az, aminek meg kellene felelni minden szempontból, szakmailag, közéletileg ennek a sajtóalapnak. És én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk Cseh Gabriella médiajogász, mesterséges intelligencia szakjogász, és egy kicsit mélyebben is bele tudtunk merülni mi is ebbe a témába.